117 perc.
Immár harmadik alkalommal jelentkezik a Műcsarnokban a Nemzeti Szalon, ahol a hazai és határon túli magyar képzőművészet előző 5 évének legfontosabb alkotásait és irányait, törekvéseit lehet majd megnézni. A tárlat címe Nem helyettesíthető tárgyak 3, és a tárlat címe egy olyan kriptovilágból kölcsönzött kifejezés, ami azt jelenti, hogy ez egy olyan virtuális tárgy, amelyet egyedi digitális azonosítóval látnak el. De a kifejezés egyébként a képzőművészet lényegéről is szól, vagyis, hogy ezek mással nem helyettesíthető tárgyak. Magáról a kiállításról Medved Ivett beszélgetett Verebes György festőművésszel, aki a kiállítás társkurátora.
Lehet, hogy egy kicsit messziről fogok indítani. Ha felteszem az első kérdést valamiről, hogy arról mit gondolsz, akkor te már tudni fogod, hogy miért ez a kérdés. Mit jelent neked az a szó, hogy félelem?
Az a legfontosabb dolog, a legerősebb dolog, amit az embernek ki kell küszöbölnie az életében. Tehát ez az a hibás kód az emberi életben, aminek a kiküszöböléséhez minden kaput meg kell találni, hogy ez megtörténjen. Ez a művészetre is vonatkozik. Szerintem, hogyha van a művészetnek valódi célja, akkor az annak az állapotnak az elérése, ahol a félelemnek már nincsen hatalma. Ez a félelem, ez nagyon sok mindenre vonatkozhat, ezt mindannyian tudjuk a saját életünkből. Vonatkozhat bizonyos szituációkban megjelenő akut félelemre, legfőképpen vonatkozhat különféle veszteségektől való félelemre, és végső soron pedig önmagunk elveszejtésétől való félelemre, ami, és ezt hangsúlyozom, nem azonos a halállal. Ez az öntudatvesztésnek a félelme.
Azért adnék egy kis megfejtést, hogy miért hozakodtam nálad pont ezzel elő, mert a Nemzeti Szalon új kiállításának a katalógusába belelapozva olvastam az írásodat, és nem művészettörténeti fejtegetéseket kezdtél el, meg szálakat elszakítani, vagy összekapcsolni a kiállítás kapcsán, hanem egy nagyon személyes történetet hoztál elő. És az előbb már említetted azt, hogy veszteségek. És egy kicsit úgy éreztem ennél a kiállításnál, talán nem véletlenül lett ez a címe, hogy nem helyettesíthető tárgyak, mintha egy picit veszteség érzet lenne, hogy a képzőművészetnek a tárgya, maga a kézzel fogható műtárgy, hogy mi vele a helyzet ebben az elszabadult digitális világban. És talán erre is keresitek ebben a válogatásban a képzőművészek válaszait.
Én úgy hiszem, hogy minden, ami teremtett dolog, az egyszer véget ér. Akárha anyagba, tehát szikár anyagba készült, akárha élő anyagból került megteremtésre, de az egyszer elmúlik. Viszont, hogyha már így rögtön az elején belevágtunk a dolgok leglényegébe, akkor az, amiről soha nem fogjuk tudni megállapítani, hogy mikor keletkezett, az a tudomás. És itt nem okvetlenül arra a tudomásra gondolok, vagy főként nem arra a tudomásra gondolok, ami egy testi formához, vagy egy saját névhez, tehát egy saját testhez, vagy egy saját névhez kötődik, hanem magához, ahhoz a tudathoz, hogy én vagyok. Ez egy nagyon erőteljes felismerés, ami engem elért. Én erről az érzési intenzitásról beszélek, és én hiszem, azt teljes hittel hiszem, sőt, tovább megyek, azt mondom, hogy teljes tudomással vallom, hogy a valódi művészetnek nem lehet más fókuszában, mint ennek az állapotnak az állandósítása és elérése.
Na most akkor egy kicsit térjünk vissza a filozófia világából, a kiállításnak a vizuális világába, és abba, hogy milyen művész szubjektumok vannak a művek mögött. Nagyon sok művésszel találkoztál, kellett tőlük munkákat válogatni. Látsz-e valami tendenciát ami jellemzi a 21. századnak ezt a szakaszát? Mi történt?
Nagyon sokféle karakter létezik, és ez így van jól. Az emberi tudomások azok nem véletlenül működnek olyan testben, amilyen testben működnek. Tehát nyilvánvalóan ez így koherens. Nem kell mindenkinek szerzetessé válnia itt. Nem erről van szó. Sőt, éppen ellenkezőleg az életnek a jelenségeit kell tudni felhasználni arra, hogy meglássuk az igazi célt. És az igazi cél a beszélgetésünk legelején elhangzott, és az pedig a félelem nélküliségnek az állapota. És most itt a végéig viszem ezt a gondolatfonalat, ami tulajdonképpen a tudomás függetlenségének a gondolatát jelenti, tehát a föltételek nélküliséget. Itt marad nekünk a művészet, ami akkor is képes efelé irányítani bennünket, hogyha adott esetben, és ez nagyon furcsán fog hangozni, magának a művésznek nincs is tudomása erről, hogy ő mit hajt végre.
Most eszembe jutott a kiállításról néhány konkrét kép, műtárgy. Az egyik ilyen, ami nekem kifejezetten megrázó volt, mert nem ehhez vagyok szokva igazán például az Orosz Istvántól. Tehát az az anamorf, ami most ott van a kiállításon. Két anamorf van ráadásul, tehát két hengerrel. Az egyiken egy férfi lábfej felső része, a másik hengeren ugyanez a lábfej, de azon már rajta van egy cédula. Vagy egy másik munka, a Marsi Piéta, az kifejezetten egy disztópikus munka. Keresik a válaszokat a kortárs művészek, és egészen messzire hajlandóak érte elmenni. A kérdés az, hogy van-e válasz, vagy mit gondolsz egyébként erről a két elég erős munkáról?
Köszönöm szépen, én magamtól nem szerettem volna egyetlen művet sem kiemelni erről a kiállításról, de tényleg két karizmatikus műről van szó, és ezek valóban az élet és halál kérdését járják körül, és most el fogok mondani valamit, amit nem először mondok, de ritkán szoktam elmondani, és ez a mi hétköznapi életünkre vonatkozik, de hát legyünk őszinték, a kortárs művészetnek is valahol a mindennapi életünk részévé kéne válnia, hogyha még nem az, vagy nem teljességében az, de mindenképpen azzá kéne válni, mert a műveket létrehozó művészek azok a társadalmunknak a kivételesen érzékeny rétegét alkotják. Na most a félelem nélküliség, amit a legelején említettél, köszönet érte. Számomra személyesen az egész kiállítás vezényszavának a gerincét ez a kérdés képezi. Az pontosan ez, hogy hogyan képes egy műalkotás, aminek van egy bizonyos sugártere, tehát hogy egy létrehozott tárgyról beszélünk, és nem egy monitort bámulunk, hanem egy olyan tárgyal szembesülünk, amit emberi kéz alkotott, és ami bekerült egy olyan térbe, ahol több hasonló tárgyal együtt egy olyan közeget képez, amibe belépve egy fölszentelt állapotba kerülünk azáltal, hogy teljes emberi lény által létrehozott művekkel kerülünk kapcsolatba. Szembesüljünk azzal, hogy nem vagyunk egyedül az úton, és ennek a megfejtése az a mi belső feladatunk, de a művek azok mérföldkövekként szolgálhatnak. Akár úgy is, hogy bizonyos társadalmi jelenségekre kritikai éllel fölhívják a figyelmet, kérdéseket vetnek föl a létezés miben létével, annak a minőségével kapcsolatban, az életünk kivitelezésének a hogyannyával kapcsolatban, az érzelmeink kezelésének a különféle módozataival kapcsolatban, hogyan legyünk képesek befelé nézni és elvégezni egy olyan önkutatást, ami egyébként csak és kizárólag szilárdabb, áttetszőbb, rugalmasabb emberekké tehet bennünket.
Szerintem nagyon jól beleillik ebbe a körbe a Szirtes Jánosnak a munkája, az a kecskefej, ami be van aranyozva, erről korábban a János mesélte, hogy ő kifejezetten a mezőn gyűjtötte ezeket az elhullott csontváz fejeket, és utána felruházta őket valami plusszal. Erről beszélünk most?
Igen, szerintem az időn kívül helyezhetőségről beszélünk, és én úgy vélem, hogy János is erre gondolt. Ehhez hozzá kell tenni, hogy ez a kiállított mű, ez egy komplexebb installációnak egy részlete. Az arany az valóban a megfellebbezhetetlen idő fölötti értéknek a szimbóluma, ami anyagba van ágyazva. Tehát ami anyagba ágyazva megjelenhet, a napnak a fénye, az tulajdonképpen az aranyban jelenik meg. Miután ez egy kurátori szemléletű kiállítás, ami egy belső önismereti útnak a végigjárását modellezi, ezért a kiválogatott művek azok mind azt a célt szolgálják, hogy végül is egy végső dilemmáig elvezessék a látogatót, mert végső megoldás ebbe jelen pillanatban nincsen. Ez a kifejezhetetlenség határán túl van.
Verves Győzs festőművésszel a műcsarnokban most látható nem helyettesíthető tárgyak kiállítás társkurátorával Medvedivet beszélgetett a harmadik képzőművészeti nemzeti szalon kapcsán. Egy elég furcsa történettel fogunk most találkozni, és azt gondolom, hogy aki így olvasta az újságban, hogy letartóztatták 13 hónappal ezelőtt dr. Suha Györgyöt, aki tulajdonképpen nem is tudom, hogy honnan kezdjem, hogy mi minden volt a politikában. Egyébként ő Afrika szakértő, címzetes egyetemi tanár, diplomata, a Gambiai Köztársaság budapesti konzuli képviseletének volt a vezetője, de hogy ő azért volt rendőrségi szóvivő, a Horn kormány sajtótitkára volt, Kövér László tanácsadója volt, Szijjártó Péter külügyminiszter, miniszteri biztosa, nagykövete, tehát hogy gyakorlatilag az egész múltja arról szól, hogy ő kormányoktól függetlenül egy olyan szakértő, akire mindenki hallgatott, és akkor egyik pillanatról a másikra hirtelen arról kaptunk hírt, hogy letartóztak és korrupcióval vádolják. Pár nappal ezelőtt viszont 80 millió forintos óvadék ellenében kiengedték, tehát itthon van, ő egyébként a lakásában van. Éppen ezért most itt a rádió stúdiójában dr. Suha György fiával, Suha György Péterrel fogok beszélgetni, szeretettel köszöntelek.
Jó napot kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat.
Nektek meg a családnak ez egy ilyen derültékből villámcsapás, tehát erre nem nagyon lehetett számítani, hogy itt bármi történhet.
Abszolút, igazából tavaly április 17-én történt az egész, ami egy hideg zuhanyként ért minket, hogy igazából én csak egy SMS-t kaptam, pont a munkájában voltam, hogy jöttek a rendőrök, nemzetvédelmi szolgálat, készenléti rendőrség és az ügyészség, hogy akkor apukámat házkutatás és letartóztatják. És hát rögtön mondtam a főnökömnek, családi ügy, haza kellett rohannom, haza is rohantam, és akkor már nem volt ott apukám. Ami érdekes, hogy aznap még visszajöttek egy második körre, mert nem tudom, valamit elfelejtettek, vagy új dokumentumokat kellett lefoglalni, szóval, hogy akkor igazából visszajött apukám, és akkor még tudtunk vele találkozni, anyukám otthon volt, de nagyon vivid emlékeim vannak róla úgy is, hogy ez már ugye több mint 400 napja történt. Akkor mi tényleg azt hittük, hogy bűnügy, meg befolyásra üzérkedés, meg korrupció, hát ez itt biztos valami félreértés lehet. Utána már, amikor 72 óra után sem volt otthon, akkor már éreztük, hogy itt valami komolyabb dolog történt, és aztán meg igazából egy év is eltelt, és nyilván ezek különböző fázisok voltak ebben az egy évben. Sokszor reménykedtünk, hogy akkor 3 hónap után kiszabadul, és otthon várhatja a nyomozást, akkor mindenki, nagyon sok ügyvéd azt mondta, hogy fél év után ez szinte biztos, hogy kiszabadul, és otthon várhatja a nyomozást, és ezeknek a fázisoknak a végén igazából tényleg mindig hideg zuhany ért minket, hogy nem, mégis bent tartják a Venyige utcába, mert hogy elszökne, meg befolyásolja a tanukat, és hogy olyan volt az egész egyébként, mint egy rémálom. Pláne, hogy miután ugye a szüleim együtt vannak már több mint 35 éve, nekem van még 2 testvérem, és így eléggé közel állunk egymáshoz, így családilag évente együtt el szoktunk menni utazni valahova. Pont még tavaly januárban például az Azori-szigeteken töltöttünk az ilyen téli szünetet, és akkor ott kirándultunk, és rá 3 hónapra igazából meg már letartóztatták apukámat. Hát nagyon tényleg szörnyű élmény volt az egész, szóval nehéz ezt szavakkal leírni, tényleg igazából inkább ilyen fázisai vannak ennek, ahogy a jogi ügyrésze, meg ez az egész gyanúsítás és a büntető pontok felsorolása, szóval egy ilyen teljesen ilyen kaotikus az egész, pláne, hogy egyikünk sem jogász a családban, nem is értettünk hozzá, mindig az ügyvédeket hívogattuk, hogy akkor ez most mit jelent pontosan, ilyenkor mi a bevett szokás, és édesanyám, a testvérem és én is belevetettük magunkat ezekbe a jogi kifejezésekbe, procedúrákba, szóval utána jártunk, elolvastuk a nyomozati anyagot A-tól Z-ig, és igazából mi is teljesen így beleéltük magunkat ebbe az ügybe. Hát ez akarva akaratlanul, ez megbélyegezte azért így a mi hétköznapjainkat is. Nyilvánvalóan édesapámnak volt a legnehezebb ez a 400 nap, utána pedig anyukámnak, és akkor utána jöttünk mi így tesók, szóval, hogy így volt ez a nehézségi sorrend, de valahogy így, hogy összezártunk és harcoltunk érte, foggal körömmel, ahol csak tudtunk, így azt hiszem, hogy rendkívül megterhelő volt ez az időszak, és egy ilyen érzelmi hullámvasút volt tényleg, hogy nem tudtuk igazából, hogy ennek mikor lesz vége, és ez volt benne a legrosszabb. Mert ha valaki azt mondta volna április 17-én tavaly, hogy nem tudom, december, karácsony előtt, december 24-én kiengedik, és addig tart az egész, akkor arra valamilyen szinten fel lehet készülni, lehet rá számítani, de igazából mindig ugye vagy 2 vagy 3 hónappal így meghosszabbítgatták a letartóztatását, és ez tényleg ilyen idegörlő élmény volt várni, hogy akkor a bírósági tárgyaláson mi lesz az eredmény, utána a fellebbezésnek az eredményét, szóval ez nagyon-nagyon nehéz érzelmileg ezt így feldolgozni, pláne hogy azelőtt ugye édesapámról tudni kell, hogy egyébként egy büntetlen előéletű ember, szóval ő mindig a törvény oldalán állt, és nekünk is ezt tanítottam, mint egy jó családapa, hogy azért mindent be kell tartani, meg kell csinálni szépen, és mindent tisztelni kell a törvényt is. Pont ezért sem értettük, hogy hogy is lehet ez az egész.
Még most nincs ennek a történetünk vége, mert hiszen óvadékkal van most kint, tehát hogy az ügy azért folytatódik. Mondtad, hogy ti is beleástátok magatokat az anyagokba, tehát végignéztétek, hogy mivel vádolják. Konkrétan mi a vád? Tehát, hogy pontosan mivel vádolják, és milyen bizonyítékok vannak. Nyilván ugye még ez egy folyamatban lévő ügy, tehát hogy itt azért nem lehet olyasmit elmondani, de hogy azt, hogy mivel vádolják édesapádat, azt azért nyilván lehet tudni.
Persze, a vád maga az a befolyással üzérkedés, igazából azt jelenti, hogy valaki a pozíciójával visszaélve jogtalan előnyt szerez, akár ilyen haszonra tesz szert. Hát itt ez önmagában elég nehéz ez definiálni, hogy mi az, hogy befolyásra üzérkedés, mert most ha valaki ismer akár egy általános iskolába egy tanárnőt, osztályfőnöket, és megkéri, hogy hagyj járasson oda a gyermeke, akkor igazából a tanár úgymond, ha már jó szót szól a gyermek nevében, mondjuk akár az igazgatónak, akkor ez már valamilyen szinten befolyással üzérkedés, ez is, szóval...
Hát ha kap érte cserébe valamit.
Kap érte cserébe valamit, szóval, hogy ezt nagyon nehéz definiálni, és pont emiatt ez a jogi része, meg megfogalmazása szerintem szinte így megfoghatatlan, hogy akkor mikortól számítunk valami befolyással üzérkedésnek, azt gondolom, hogy nagyon sok gyanúsításban az évszámok sem stimmelnek, mert például voltak 2021-es évszámok, ahol édesapám egy egyetemi tanárként, egyetemi oktatóként tevékenykedett, akkor mondjuk már még nem volt a külügyminisztérium alkalmazásában. Ugyanez így 2013-as évszámok is vannak, amik meg jogilag elévültek, tehát amúgy ez is teljesen értelmezhetetlen, akár egy jogásznak, vagy akár nekünk itt családnak, hogy több mint 11-12 éves ügyeket vesznek elő. Amit még tudni kell szerintem az ügyről, hogy egy ember, aki tényleg ezt tevékenykedte és lekapcsolták, hogy ő diplomáciai tisztségeket adott el pénzért, mivel őt megvádolták, ő azt találta ki, hogy vádalkut köt az ügyészséggel, és ezáltal neki enyhül a büntetése. Mi a vádalkú? Ilyenkor fel kell mutatni valamit az ügyészségnek, hogy kvázi egy nagyobb halat fogjon el az ügyészség, vagy hogy ő is jól járjon a vádalkúval. És ez az ember, ez köztudottan édesapám haragosa volt, amikor rájött a külügyminisztérium, hogy ezekkel a tisztségekkel bizniszel, akkor azonnal elvették tőle a konzuli pozíciót, és ezt akkor pont a édesapám volt a Szijjártó külügyminiszteri biztosa, és igazából neki ez volt a megbizatása, hogy a konzulátusokon és a tiszteletbeli konzulok világában kvázi rendet rakjon, mert ott voltak ilyen lakok, mint ez az úr, aki vádalkot köt az ügyészséggel, és ő kitalált édesapámról dolgokat, amit előadott az ügyészségnek, és akkor ez alapján indult meg ez a nyomozás és a gyanúsítás édesapámmal szemben. Szóval igazából szerintem ennyit kell tudni az ügyről, hogy
ugye ez nyilván
plegykák alapján indult.
Ugye ezt nyilván egy családtag mondja az, hogy plegykák alapján indult, meg kitalálták, de hogy azért vannak ügyvédek is a rendszerben, akiknek látniuk kell, hogy vannak-e bizonyítékok. Mert ugye hiába mondjuk azt, hogy ez most igaz vagy nem igaz, ugye a bíróság az bizonyítékokkal dolgozik, tehát valami alapján letartóztat. Ugye itt vannak olyan dátumok, amik nem stimmelnek, olyan dátumok, amik elévültek, hogy az ügyvédek hogy állnak ehhez a dologhoz, hiszen nekik konkrétumokkal kell dolgozniuk, ők nem mondhatják azt, hogy nem tudom én, te azt mondtad, hogy oké, meg azt mondta, hogy nem.
Persze, igen, és ez is az egyik dolog, amire így ráeszméltünk az egy év alatt, hogy a bizonyítékok nem sok embert érdekelnek, mert ilyenkor a gyanúsítás alatt a bíróság, az majd a perbíróság vizsgálja a bizonyítékok tartalmát, ilyenkor a bíróság csak azt vizsgálja, hogy az ügyészeknek a nyomozati nyomozása ne sérüljön. Tehát, hogy csak ezt nézi a bíróság, semmi más nem néz. Az, hogy mit mondott a tanú, akiket meghallgattak, azt a bíróság nem vizsgálhatja. Ezt majd csak is a perbíróság vizsgálhatja, miután vádat emel az ügyészség, ha vádat emel egyáltalán. Tehát ez az, amire ráeszméltünk az egy év alatt, hogy Igazából itt az a lényeg, hogy az ügyészségnek a nyomozása, meg még nyomozati szakaszban van az ügy, ne sérüljönnek az érdekei, tehát hogy ne szökjön el édesapám, ne befolyásolja a tanúkat, ez az egyetlen legitim érvelés szerintem egyébként, mert amúgy büntetlen előilletű, meg még fennáll az ügyészség szerint fennáll a bűnismétés veszélye, úgyhogy egyébként az utolsó gyanúban szereplő tényállást, azt meg 2021-es volt, ami nekünk is nagyon érdekes volt, és mi is megdöbbentünk, hogy ez nem úgy van, mint a filmekben, hogy akkor megvizsgálják a bizonyítékokat, a bíróság, hogy okkal van-e letartóztatva, nem. Sőt, a bíróság kb. Most csak kezeljük, azt mondják, hogy ez majd a perbíróság dolga, ha oda kerül az ügy, ők csak azt nézik, hogy a nyomozás érdekei ne sérüljenek, és...
Bocsánat, kinek a joga azt eldönteni, vagy kinek a feladata eldönteni, hogy mondjuk valaki otthon várja a következő bírósági tárgyalásokat, és időnként behívják, hogy tegyen vallomást, vagy pedig előzetesbe kerül, szóval itt azért nyilván súlyoznak, hogy ki az, akit be kell vinni, ki az, akit nem kell bevinni.
Súlyoznak, de hogy nincs egy táblázat, ami alapján súlyoznának, ez teljesen random, úgymond ez a dolog, mert közben néztük a híreket is, nyilván még ez történt felünk, és pont volt valamilyen édesanyja, aki meggyilkolta a gyermekét, valamilyen szörnyen tragikus történet, és ő például otthon várhatta a nyomozást, mert ott nem áll fent a veszély, hogy elszökik, mert nem tudom, nincs pénze, vagy nem beszél nyelveket, ő nem szöknek külföldre. Édesapámnál előszeretettel hangsúlyozták, hogy több nyelven beszél, ezért ő nagyon jól elélne külföldön, mert sok helyet ismer a világban, és igen, egyébként kettős állampolgár, egyébként amit még édesanyámtól, nekem édesanyám rokonába, nagypapám francia, és akkor ő még házassággal tudta megkapni fázni ezt a francia állampolgárságot, de hogy közben meg az is teljesen abszurd, hogy az Európa Unió területén valaki egy másik EU-s országba szökjön, ahol van minden kiadatás, egységes Europol, és sorolhatnám, szóval, hogy sokszor hangsúlyozták azt, hogy jól ismeri az afrikai országokat, hát nem csoda, hiszen 30 éve ez a szakterülete, Afrika szakértő, Afrika kutató, szóval, hogy ez igaz, hogy jól ismeri, de hogy pont amiatt, mert ismeri, mi tudjuk, és én is jártam már párszor Afrikában, hogy nem szívesen költözne oda egy 60 éves ember lakhatási szinten úgy, hogy egyébként a családjával és mindenkivel tök jó kapcsolatot ápolít, szóval ilyen teljesen abszurd és néhányan groteszk állítások voltak ebben, hogy ő elszökne. Volt ez a tanú befolyásolása, egyébként ez egy tényleg szerintem is egy legitim érvelés, hogy míg tart a nyomozás, akkor addig semmiképp ne hívja fel a tanúkat, akik vannak a gyanúsításban, hogy addig el kell zárni, szerintünk ez rendben is lett volna, csak hát volt olyan, kb. Májustól szeptemberig, majdnem 5 hónapig, amíg az ügyészség semmilyen nyomozati anyagot nem csinál. És akkor most van ez a soron kívüliség elve, ugye, aminek az lenne a lényege, hogy valaki büntetlen előilletű, meg van gyanúsítva, el van zárva, a legszigorúbb kényszerintézkedés